nézze.
Gondolom, hogy a keresztény családokban, meg keresztény körökben nem csak nálunk szokás az, hogy amikor az étkezést elkezdjük, akkor hálát adunk, megköszönjük Istennek az ételt. És nálunk egy olyan szokás alakult ki, hogy mindig elmondunk az étkezés előtt egy igét, közösen az egész család, és azután pedig két gyermeket kijelölök, hogy imádkozzanak. Hát így az igét is tanuljuk, háladásban is benne vagyunk, és mindig valami étkezős igét szoktunk keresni erre az alkalomra. És az elmúlt hetekben a 107. Zsoltár 8.-9. versét szoktuk mondogatni, és úgy gondoltam, ennél kiválóbb, ennél szebb igét nem is hozhattam volna ide, mint amit naponta, akár többször is elmondok a gyermekeimmel, a feleségemmel. Ezt az igét fogom most felolvasni, és akinél van Biblia, jól teszi, hogyha fellapozza a 107. Zsoltár 8. és 9. verseit. Tehát a 107. Zsoltár 8. és 9. verseiből olvasom az igét, amit fennállva és nyitott szívvel hallgassunk. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval. Kérünk téged, drága Istenünk, aki ihletted ezeket a sorokat, átjártad az írónak a szívét, hogy háladásra buzdítsa népét, önmagát is. Add Uram, hogy aki ihletted, ihlesd most is az ige szólóját, nyomorúsága, emberi gyarlóságai, bűnei ellenére is kegyelmedből, és ihlesd a hallgatókat is, Uram, hogy befogadhassák azt az ő üdvösségükre, lelküknek örömére, békességére. Amen. Foglaljuk. Az Úr Jézusnak van egy példázata, amikor egy apa oda hívja a két fiát, és azt mondja, hogy menjetek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik fiú azt mondja, én elmegyek apám, de végül nem ment el. A másik fiú azt mondja, én nem megyek el, de végül csak elment. És kérdezi az Úr Jézus, hogy a kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát. Hát mondják is ott a hallgatók, hogy az, amelyik végül is elment, bár azt mondta, hogy nem. Ennek a példázatnak, a hasonlatnak, az analógiájára, ezzel párhuzamba állítva, gondoltam én is egy kis hasonlatot. Talán előfordult már velünk az, háziasszonyokra gondolok elsősorban, hogy várták haza a gyermekeiket ebéddel. Mindent szépen elkészítettek, minden nagyon finom volt, az étel meg volt főzve, előbb készik a teríték, és akkor elkezdtek enni a gyerekek, de az egyik csak úgy maszatol, éppen csak beleszemezget az ételbe, nem sokat eszik, de nagyon megdicséri. Jaj, édesanyám, milyen finomat készített. A másik nem szól semmit, az még a tányért is kinyalja, a kenyérrel kitörölgeti. Na hát a kettő közül melyik volt igazán hálás azért, hogy az édesanyja elkészítette az ebédet? Hát, amelyik megette, igaz? Amelyik élt azzal, hát a háziasszonyok tudják, én is tudom róluk, milyen az, amikor elkészítik az ételt, és aztán nincs, aki megegye. A szívük, lelkük, idejük, energiájuk, sokszor pénzük is benne van, és akkor a rokonság, vagy a vendégek, vagy nem érkeznek meg, vagy nem ízlik nekik, vagy éppen vegetáriánusok, vagy nem szeretik azt az ételt, hát az egy szívfájdalom. Azonban én megfigyeltem azt, mivel én nagyon szeretem a finom ételeket, megfigyeltem, hogyha jót eszek az ételből, és nagyon szépen megköszönöm, mert megdicsérem, akkor a háziasszonyoknak az nagyon jól esik. Testvére, Isten igéjében le van írva egy nagyon szép kép, hasonlat, Példabeszédek könyve 9. részében. Ez pedig így hangzik, olvasom is mindjárt. Bölcsesség megépítette az ő házát, annak 7 oszlopát kivágván. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. Elbocsátotta az ő leányait hívogatni a város magas helyeinek tetején. Kitudatlan, térjen ide! Az értelem nélkül valónak ezt mondja, jöjjetek és éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, amelyet kitöltöttem. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útját. Tudjuk, az új szövetséget ismerő ember tudja, hogy ki az a bölcsesség. Ki adatott nekünk bölcsességül, igazságul, váltságul, az Úr Jézus Krisztus. És elkészítette azt a házat, ahol lehet az Istennel egy asztalhoz ülni, és elkészítette azt a terítéket, amely a minden nyomorult éhező léleknek az üdvössége, a tápláléka az életre. És küldi az ő lányait, az ő hívő, újjászületett gyermekeit hívogatni. Engem is így hívtak annak idején, hogy nyerjek örök életet, és kínálták fel az asztalt, foglalj te is helyet, vegyél te is az élet kenyeréből, igyál te is az életnek a borából. Az Úr Jézus Krisztus elkészítette az életnek a táplálékát. Hát mikor fogjuk őt megtisztelni? Mikor fogjuk őt megbecsülni? Mikor fogunk igazán hálát adni azért, amit ő elkészített? Hát akkor, testvérek, ha élünk azzal, amit ő csinál meg. Nem akkor, ha csak azt mondjuk, jaj, hát nagyon-nagyon kedves vagy, Úr Jézus, nagyon sok jót tettél velünk, köszönjük szépen, de csak belepiszmogunk, belepiszkálunk abba a kegyelembe, amit azért adott nekünk, hogy azzal teljesen megtöltekezzünk, hogy abból éljünk. Vannak olyan hívők, akiknek a szájuk beszél az Istennek a dolgairól, beszél a háláról, de igazából nem veszik el azt a kegyelmet, amit Isten készített az ő fiainak a számára. És nem élnek azzal a kegyelemmel. Nem veszik igénybe az Úr Jézus Krisztusnak a testét, nem isszák az Úr Jézus Krisztusnak a vérét. Pedig az Úr Jézus azt mondja a János evangélium a 6. részében, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, nincsen abban élet. Az egy élő halott, vagy halál fia, vagy Isten ítélet által halálra ítélt. Az az igazán hálás. Az az igazán, az tükrözi igazán vissza Isten dicsőségét. Aki a számára felkínált kegyelmet elfogadja. Magáévá teszi, és mindenestől elviszi magával. Hát ki az, aki ilyen? Ki az, aki elviszi magával? Ki az, aki elfogyasztja? Ki az, aki megragadja ezt a kegyelmet? Hát a két fiú közül melyik ette meg az ételt? Már abban a példázatban, amit én merészeltem kitalálni. Hát amelyik éhes volt. Amelyik rá volt szorulva arra a főztre, amit az édesanyja adott neki. A másik lehet, hogy nassolt, vagy megkínálták máshol. Vagy ha tovább olvastam volna a példabeszédek könyvében, a 9. részben az igét, eljutottam volna a fejezet végén ahhoz, hogy balgaság asszony is készített valamit. Nem csak bölcsesség asszony, hanem balgaság asszony is megterítette az asztalt. És ő is hívogat. Gyertek csak, jöjjetek, egyetek. Ő is megtömi a hasunkat. És hogyha már tele vagyunk azzal, amit a balgaság kínált, akkor nem leszünk éhesek arra, amit a bölcsesség kínál. Hát a gyerekeknek ez a vesztük, ugye? Nem csak én jártam így gyerekkoromban, hanem azok a gyerekek, akik itt vannak, hogy jól esett az a kis sütemény, már ha hozzájutottunk valahogy, mert anya nem nagyon engedte étkezés előtt, de igazából nem értettük, hogy miért nem, hiszen van finom az, étkezés előtt is. És az édességgel megtöltöttük a hasunkat, mire odaértünk a rendes fő ételhez, főfogáshoz, már nem kívántunk egyáltalán semmit. Az éhség az egy nagyon nagy kulcsfogalom a hívőknek az életében. Azt mondja az Úr Jézus, amikor tanítja az ő népét, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert őt megelégítette. Amikor éhes, nem tudom, volt-e valaki igazán éhes, lehet, hogy én még nem is voltam igazán éhes életemben. Talán azok, akik háborús időket megéltek, vagy szegény időket, azok tudják, mit jelent igazán éhezni. Nem azért vagyok éhes, mert egy kicsit túlnyúlt a munka, mert a műszakra rá kellett még húzni 2-3 órát, de tudom, hogy ha hazamegyek, akkor tehetem a hasamat, hanem úgy vagyok éhes, mint József Attila, aki azt mondja, hogy harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Mert nincs. És amikor az embernek a lelke jut el idáig. Ugye, amikor eszünk és jól lakunk, akkor bírjuk egy darabig. Bírjuk a munkát, bírjuk a sportot, bírjuk az idegi megterhelést, végezzük a feladatunkat, de egyszer csak elkezd jelezni a szervezet, jelezni a gyomor, és elkezd egy egészséges érzés eltölteni bennünket, szükség van a pótlásra. És ez az éhség, ez mardosóvá is tud lenni. Valamikor sokáig bírjuk, valamikor rövidebb ideig bírjuk, de egyszer csak elkezd parancsolni az egészséges szervezet, egyél, éhes vagy, szükséges magadhoz vegyél valamit. Azoknak a lelke, akiknek a lelke halott, Isten számára halottak, nincs bennük szellemi érzékelés, azoknak a lelke soha nem jelez ilyet. Nem vesznek magukhoz táplálékot, hanem mennek, hanem bírják. Anélkül is, hát az Isten szolgálatát nem bírják, mert halottak Isten számára, úgy gondolják ezt a földi életet valahogyan átvészelni, próbálnak a maguk feje után menni, és maguk beszerezni a táplálékot, az egészséges lélek elkezd jelezni, és éhséget támaszt abban Isten. Emlékszem, hogy volt egy szomszéd bácsi, egyszer egy albérletben, ahol laktunk, jobban mondva kollégiumban. Nagyon kedves bácsi volt ez a Károly bácsi, sokat beszélgettünk, és igaz, nem volt hívő ember, de nagy szeretettel fogadott bennünket, sokszor bizonyságot is tettünk neki. Egyszer megbetegedett. Nem tudott más megenni, csak a mandarint. Semmi más nem kívánt. Undorodott az ételtől. És annyira lefogyott már, annyira sovány lett ez a Karcsi bácsi, hogy már komolyan kezdtünk aggódni az egészségéért, és mondta neki az orvos, hogy Karcsi bácsi, valami gyömöszöljön be, mert meg fog halni. Mandarinon nem lehet fenntartani magát sokára. Felírt neki gyógyszereket, étvágygerjesztőket, hogy valahogy próbálja rávenni azt a szervezetet, hogy kapjon rá az eledelre. De ő csak nem éhezett meg. És egyszer az orvos azt mondta, Karcsi bácsi, én megtanultam az egyetemen, hogy mit kell csinálni. Nem működik. Na most, amit a nagyapámtól tanultam, azt fogom csinálni. Nincs már más mentség. Az összes gyógyszert, amit felírtam, tessék félretenni, nehogy bevegyen egy szemet se. Reggel, délben, este, tessék meginni egy deci bort. Megértette Karcsi bácsi? Hát Karcsi bácsi sajnos könnyen megértette, mert néha még többet is ívott, mint egy deci, de akkor már a borral se foglalkozott. De félretette a gyógyszereket, megívott egy deci bort, és Karcsi bácsinak megjött az étvágya. Kedves feleségét túlélte, vagy 2-3 évvel. Tehát utána még évekig élt. Meg kellett valahogy hozni az étvágyát. És tudjátok, ki boldog közületek? Aki az életében legalább egyszer már úgy kiáltott fel, hogy Istenem, éhen veszek. Ha te nem adsz nekem semmi táplálék, meghalok. Minden, amit beszereztem, rámposhat, megrothat. Semminek értelme nincs, amit én eddig a lelki hasamba tömködtem. Nem táplál ez engem semmire. De Istenem, ha te adsz nekem igazi táplálékot, ha megnyitod a mennyei csatornákat, ha adsz nekem igazi szellemi kenyeret, igazi szellemi bort, akkor túlélem, ha élet vizét adod nekem, akkor megelégedek, Uram. Ha valaki egyszer az életben eljut idáig, hogy Isten kegyelme éhségre ébreszti, és rádöbben arra, hogy teljesen el van veszve, teljesen ki van szolgáltatva az Istennek. Na az, amikor enni fog abból a terített asztalból, amit bölcsesség megterített, na az hálás lesz. Annak nem kell azt mondani, figyelj már, úgy illik, hogy adjál hálát, hanem csordultig lesz a szíve. Mert megmentette Isten. Szoktam azt a hasonlatot mondani, hogy amikor valakit megkérnek, hogy felajánlják neki, szálljon be, kedves, ebbe a csónakba. Ezen a szép tavon elviszük csónakázni. Nagyon vigyázzon, mert a csónak könnyen borul, a tó nagyon hideg és nagyon mély, itt sokan megfulladnak minden évben, de ha odafigyelünk, nem lesz semmi baj. Na, a kedves beszáll, mennek egy kört, gyönyörű a táj, gyönyörködnek annak a szépségében, kiszállnak, és azt mondja az illető, akit körbe vittek, ó, milyen szép kis csónakút volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elvittek. De amikor valaki fuldoklik a vízbe, és már csontá van fagyva, és kiabál, hogy segítség, segítség, elfogyott az erőm, elsüllyedek mindjárt, jöjjön valaki. És oda mennek azzal a csónakkal, és beemelik a csónakba, és kiteszik a parton. Az nem azt fogja mondani, ó, köszönöm, hogy beülhettem ebbe a csónakba, olyan szép volt a táj, olyan jó volt magukkal együtt hajózni, hanem azt mondja, köszönöm, hogy megmentették az életemet. És sok olyan hívőt ismerek, akiknek a hívő élet csak egy ilyen sétacsónakázás, sétakocsikázás. Azt mondják, jaj, de a jó Istenke ezt is adott, azt is adott, a Jézuska ezt is hozta, azt is hozta, jaj, köszönjük szépen. De nem megmentettek. Ezek nem tudnak igazán hálát adni. Még a hálaadásuk is káromlás az Isten előtt. Hanem aki meg van mentve. Csak az, akit Isten a pusztulás gödréből, a halál verméből emelt ki, és sziklára állította a lábát, megbocsátotta a bűneit, és a pokolnak a torkából mentette meg. Na, azt tud hálát adni. Azt nem kell noszogatni. Hanem abból fakad fel a hála, mert az élete mindene attól függött, hogy megmentette a drága Jézus. Nagy dolog az éhség, és nagy kegyelem, hogyha valakiben ilyen lelki éhség merül fel, és kiáll Istenhez, ments meg az életemet, adj nekem eledelt, Uram. Azt olvastuk még ebben a szép Zsoltár idézetben, hogy az éhező lelket betölti jóval. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy az Isten csak jót ad. Nem ad semmi rosszat. De azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell egy nagyon fontos igazságot. Hogy nem az a jó, ami jól esik, hanem az a jó, ami Istentől származik. Ezt nagyon jól jegyezze meg mindenki. Tehát az éhező lelket jóval tölti be Isten. Nem fog olyat adni, amire neked semmi szükséged nincs, hanem olyat fog adni, amire neked szükséged van. És lehet, hogy a te vágy álmai másról szólnak. De Isten azt fogja adni, amire igazából szükséged van. Mint egy jó orvos, amelyik nem fogja azt mondani, ó, kedves beteg, ez az orvoság annyira keserű, hogy én ezt magának fel se írom. Inkább szólok a temető őrnek, hogy nyissa meg a kapukat, mert holnap bevisszük oda magát. Hát ez nem orvos, hanem azt fogja mondani, legfeljebb felkészíti a betegeket. Ha nem eszik ebből az orvosságból, el fogjuk magát veszíteni, az életét menti meg, pár nap alatt felépül, de nagyon keserű lesz, tessék felkészülni rá. Isten jót ad. Nem azt adja feltétlen, ami jól esik, de mindenképpen azt adja, ami jó. Isten nem tud rosszat adni, mert az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. A hívőknek ez az ismeretük, ez a boldog ismeretük. Tudják, a testvérek, talán lehet látni ezt most már egyre több helyen, egy keleti vallásnak a szimbóluma egy kör, ez a kör így egy hullámos vonallal el van metszve, egyik fele, nem tudom melyik, a felső vagy az alsó, fekete, másik fele fehér. Mint hogy egymásban lennének ezek úgy karolva. Az egyiknek, a feketének van egy fehér szeme, a fehérnek van egy fekete szeme. Ez a yin-yang jel. Ez azt jelképezi, hogy van a gonosz oldal és van a jó oldal, de a jóban van egy kis rossz, a rosszban meg van egy kis jó. Isten igéje ezt nem támasztja alá. Isten igéje azt mondja, hogy mi mindnyájan eltévejedettek vagyunk. Mindannyiunknak a lábai a vér után, a gyilkosság után futnak. Mindannyiunknak a nyelveiben áspis kígyónak a mérge van. Nincs egy épkézláb normális és jó gondolatunk. Nincs olyan tettünk, amely az Isten előtt megállna. Nincs bennünk semmi jó abszolút mértékben. A legkisebb dologban nem tudunk se jó döntéseket hozni, se jó szavakat kiejteni, se jó cselekedeteket megtenni. De az Istenben meg nincs semmi rossz. Nincs egyetlen olyan szava, amely rossz lenne. Nincs egyetlen olyan döntése, amely ne állná meg a helyét, amelyet ne igazolna később az élet, az igazság. Nincs egyetlen olyan tette az Istennek, amely gonosz és rossz lenne. Minden csupa jó nála. És mi mit szoktunk mondani? Ha valóban van Isten, miért engedi, vagy miért adja ezt, meg azt, meg amaz? Az Isten rossz! Mikor mondjuk, hogy a bűnösöknek megtérésre van szüksége. Én bűnös? Hát mibe vétkeztem? Hát igen, a szomszédom, meg az anyám, meg a gyerekem, meg a feleségem. Na azok akasztófára valók. Hát bennem nincs semmi bűn. Hát mi éppen felcseréljük az egész dolgot, a feje tetejére állítjuk. Nem csoda, hogy a világ a feje tetején áll, mert ilyen hórihorgas álló emberek vannak benne. Végre a talpára kéne állítani ezt az egészet. És azt mondani, mint a Latóra kereszte a másiknak. Miért szidalmazod őt? Mert mi ugyan méltán szenvedünk. Méltán. Megérdemlem, hogy itt legyek. Megérdemlem ezt a fájdalmat. De ő semmi rosszat nem cselekedett. Eddig eljutna. Ezt megérteni. Hogy Isten az éhező lelkedet csak jóval tölti meg. Csak jót ad neked. És még ott a kereszten is az az ember, aki ott a három nyomorult között volt az egyik, akik halálra váltak, annak jobb volt, mint bármelyik másiknak. Mert az felismerte Jézusban a Krisztust. És felismerte, hogy Jézus Krisztus igaz, és hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten jót ad. Arról is szeretnék beszélni, hogy egyszer Isten is megszomjazott, amikor itt testben járt közöttünk. Őnek is volt egy vágya, ő is lelkileg megéhezett, bensejében szomjúhozott, és ennek hangot adott a Golgota keresztjén, és mielőtt kilehelte volna a lelkét, azt mondta, hogy szomjúhozom. Szomjúhozom, szomjas vagyok. Akiből élet folyamai ömlöttek ki, rá áradt ez a folyam az egész világra, betöltött mindent, és ő maga pedig szomjan halt. Lelkileg. Nem volt, aki adjon neki valami enyhületet. Adtak neki valami ecetet szivacsba, de nem arra volt szomjas. Nem arra vágyakozott. Mire szomjazott az Úr Jézus a Golgota keresztjén? Az Úr Jézus kétfajta személlyel van elválaszthatatlan kötelékben. Azzal a kétfajta személlyel, akit az ő személye egyesít. Aki tökéletes Isten és tökéletes ember volt, tökéletes kapcsolatban állt Istennel, és tökéletes kapcsolatot épített ki az emberekkel. És az Úr Jézus nem bírta ki az ő atya nélkül, és az Úr Jézus nem bírta ki az emberek nélkül, mert annyira szerette mindkettőt. Annyira szereti az ő atyát, és annyira szereti az embereket, hogy nem bírja ki nélkülük. És mi történt a Golgotán? Mindenki elhagyta. Mindenki. Senki nem volt a tanítványok között. Még Péter se, aki aztán keservesen sírt, miután megtagadta, még ő sem mondta azt, hogy várjatok, megbántam, amit tettem. Én is vele akarok meghalni. Nem állt oda mellé senki, hogy osztozzon vele. Egyedül kellett, hogy maradjon. És amikor eljött az az időpont, még az atya is elhagyta őt, és így kiáltott fel fájdalmában, én Istenem, miért hagytál el engem? És szomjazott a lelke. Végtelen, mély szomjúságba esett a lelke, Isten után vágyakozva, és szomjazott a lelke az ember után vágyakozva, és mind a kettőtől el lett ott a Golgota keresztjén szakítva. És tudjátok, amikor Isten kegyelme leszállt hozzá, és harmadnapon feltámasztotta a halálból, és azután megdicsőítette őt, és felemelte a mennyei dicsőségbe, és ültette az ő jobbjára, akkor az Úr Jézusnak ez az egyik hiánya, ez betelt. Meghallgattatott az ő Isten félelméért. És az Istennel való kapcsolata felhőtlen módon állt helyre. Isten megdicsőítette az ő gyermekét, az ő szolgáját. nem szomjazott, nem szomjazik már az Istennel való kapcsolat után. Azért, mert ott van az Atya jobbján. De a másik fajta éhsége, a másik fajta szomjúsága az Úr Jézusnak a mai napig nincsen kielégítve. Mert még várja a bűnösöket. Még várja a megtérőket. Még várja az embereket. És az emberek nem jönnek ám úgy, ahogyan az Úr Jézus hívogat, hanem csak olyanok, mint a példázatbeli emberek, akiknél szintén a király elkészítette a mennyegzői lakomát. Ott volt az asztalon minden, és azt mondta, minden kész. És kiküldte a szolgákat, hívjátok meg a meghívottakat. És kimentek a szolgák a meghívottakhoz, gyertek a mennyegzői lakomába, elkészített mindent az én uram. Meg vagytok hívva a király asztalához. És az egyik azt mondta, ó, ne haragudj, én most nem tudok menni, mert éppen most vettem ökröket. Másik azt mondta, éppen most vettem szántóföldet. Hát friss, tulajdonos vagyok, a birtokba vételi levél nincs aláírva, éppen ma kell menjünk az ügyvédhez, éppen most kell kifizessem, éppen most kamatozik, éppen most kell bemenjek a bankba, pont most jönnek a rokonok, én feleséget vettem, nekem most a családom mellett van a helyem, nekem most fizetés emelésem van, nekem most túlmunkám van, én most beteg vagyok, én már nagyon öreg vagyok, én meg fiatal vagyok, én meg el vagyok havazva a dolgaimmal, nem megyek. Hát akkor nem jöttök. És akkor azt mondta a király, menjetek ki az útszélekre, és kényszerítsetek bejönni, aki ott megy. Nem nemes urak mentek be, akik elfoglaltak voltak, hanem csonkák és bonkák. Nyomorultak betegek, akik egyébként a király asztalához sem ülhettek volna, mert nem volt ehhez rangjuk. De a király az üres helyeket velük töltötte fel. Az Úr Jézus elment, és megszólította a farizeusokat, a vallási vezetőket. Gyertek, térjetek meg! Ti vagytok az első számú meghívottak. Ti vagytok a választottak közül a választottak, a papok, a főemberek, akik ismeritek a törvényt. Veletek kezdem, gyertek, térjetek meg az Úrhoz. De ők azt mondták, mi nem vagyunk éhesek. Nekünk nincs szükségünk megtérésre, mint az Úr Jézus is mondja, elveszettjük példázatát, nincs szükségünk megtérésre. Ők nem akartak jönni. És az Úr Jézus azt mondta ezeknek a farizeusoknak, hogy a vámszedők és a paráznák megelőznek titeket Isten országában. A rangon aluliak, a szeme, a semmi, azt mondja a Pál apostol, hogy Isten a semmiket tette valamiké. Tudjátok, kik ezek testvére? Ezek mi vagyunk. Az ilyen semmibe vett emberek. Az ilyen nyomorultak. Az ilyen méltatlanak. Az ilyen esendőek. Az ilyen bűnösök. Egyszer csak odaállít Isten ezzel a képtelen kegyelmével, és azt mondja, hogy mi menjünk be az ő országába. Hát megyek. Hát mit tehetnék? Hát maradnék otthon, mikor éhes vagyok? Mikor nincs mit terítenem? Hát azok tudnak gondoskodni magukról, hát ökröt vettek, feleséget vettek, hozományuk van, házat vettek, ezeknek megvan mindenük. De én mit terítek az asztalra? Hát én lelkileg szegény vagyok. De boldog, mert meghívott a király, és leülök a királyi asztalhoz. Még koronát is kapok, még öltözetet is kapok. Mindent odaadok, és csak álmulok. Hogy kerülök én ilyen helyre? Aki így meg lett vendégelve, azt nem kell háladással noszogatni, mint az én gyerekeimet néha. Köszönjél már, fiam! Köszönd már meg az ebédet. Nekik olyan természetes. És amikor én megkapom ezt a természet feletti kegyelmet, akkor az én szívemből kicsordul a hála. Azt mondom, köszönöm, köszönöm, köszönöm. És csak rebegem ezt szüntelenül. Mert az én nyomorult, bűnös, semmire kellő életem el volt veszve a semmiben, a hullák között voltam, legalul, és Isten felemel. És megtisztított engem, és méltatott engem, hogy pap legyek, hogy király legyek, hogy gyermeke legyek. Az ilyen ember szívet tele van hálával. Testvére. Ha azt mondtam ebben a kis kreált, általam készített példázatban, hogy az volt az igazán hálás gyermek, aki megette az egész ételt, de nem köszönte meg, vagy nem dicsérte meg az anyukáját a főztjéért, a másik meg megdicsérte, de nem ette meg, csak belepiszmogott, akkor azt mondom, hogy van egy jobb, egy még jobb eset, az igazán jó eset, amikor valaki minden fogyasztja, él a felkínált kegyelemmel, él a felkínált lehetőséggel, és azután nagyon szépen megköszöni. Olyan jó lenne, ha ma délután ebből az imaházból csupa olyan emberek mennének ki, akik megragadták a kegyelmet. Nem mondták azt, hogy én ezért nem megyek, Uram, én azért nem megyek, nincs kifogás, Isten mindenkit hív, értsétek. Nem azt mondta, hogy aki már koldus, azt ne hívjátok. Vagy akinek már ott hadnak, büdös a sebe, azt ne hívjátok. Mindenki jöhet. Olyan jó lenne, ha így megragadnánk azt a kegyelmet, élnénk a kegyelem asztalával, de jó lenne most úrvacsorázni, és úgy mennénk ki. De még azon túl, hogy éltünk a kegyelemmel, még azon túl, az ajkunkon is megteremne a hálaadásnak a gyümölcse. És megtisztelnénk Istent azzal, hogy a felkínált kegyelemmel élünk, és az Úr Jézus Krisztus testét magunkba fogadjuk lelkiképpen, és az ő vérét isszuk lelkiképpen, és élünk belül, és azután pedig elmondanánk neki, köszönöm szépen Istenem, hogy ilyen jót tettél velem, hogy így táplálod az én lelkemet, hogy így pásztorolod a te nyájadat, és dúslegelőkre vezettél ma engem. Hát, az Úr kegyelme segítsen mindannyiunkat eddig eljutni. Amen.
Amen.
Egy énekkel fogunk felelni megszólító üzenetre.